Rögtön egy résszel a Bibliából kezdjük, jó? Felolvasom, de ki is lesz vetítve, úgyhogy tudjátok követni a szemetekkel. Péter apostolnak az első levele, három levelet írt, legalábbis ami az Új Szövetségben van. Ebből az első levélben van egy nagyon jó rész. Az első fejezet 3. verstől a 12. versig. Azt mondja, áldott legyen az Isten, Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki nagy irgalmából, hányan vagytok hálásak Isten irgalmáért az életetekben, szerintem ez hatalmas dolog, újjászült bennünket. Oké, tehát nagy irgalmából újjászült bennünket Jézus Krisztusnak a halálból való feltámasztása által. Ez pedig élő reménységet jelent a számunkra. Most tehát reménységgel várjuk, hogy megkapjuk örökségünket, amelyet semmi sem tehet tönkre, és amely soha meg nem fakul, és soha sem veszít az értékéből, mert a mennyben őrzik a számunkra. Mindez a tiétek, akiket Isten hatalma védelmez a hitetek által, ameddig a teljes üdvösséget el nem éritek. Ez már el van készítve, hogy az idők végén mindenki számára lelepleződjön. Milyen jó ez, nem? Hogy megtart engem. Azt mondja, mindez a tiétek, Isten hatalma védelmez titeket. Védelem alatt vagyunk. Megtart Isten engem. Megvéd Isten engem. Szoktál ilyeneket mondani magadnak? Hogy megtart engem, megvéd engem. Annyi minden kinyírhatott volna, nem? Annyi minden megölhetett volna. De itt vagyok, mert megtartott. Mert megvédett. És segített, és fogta a kezem. És ezt mondja, ezért tölt el benneteket nagy öröm, annak ellenére, hogy most még egy kis ideig különböző megpróbáltatások szomorúságot okoznak nektek. És hogy miért van ez így? Mert szükséges, hogy ezek a nehézségek próbára tegyék a hiteteket, vajon valódi-e? Az igazi hit ugyanis értékesebb a szintiszta aranynál. Az aranyat tűzzel tisztítják meg, mégsem marad meg örökké. Hitetek viszont, miután kipróbálták és valódinak bizonyult, dicséretet, elismerést és dicsőséget szerez nektek, amikor Jézus Krisztus megjelenik. Igaz, ti nem ismertétek Jézust személyesen, és itt azt a szót használ inkább, hogy láttátok. Ti nem láttátok személyesen. Tehát olyas valakihez írja ezt a levelet Péter azoknak, akik nem látták őt személyesen. De mégis szeretitek őt. Bár most sem látjátok, mégis hisztek benne, és dicsőséges öröm tölt el benneteket, amelyet lehetetlen szavakkal kifejezni. Így éritek el a hitetek célját, a lelketek üdvösségét. Ezt az üdvösséget próbálták megérteni, és ezt kutatták, googlozták, oké, hogy érthetőbb legyen, ezt kutatták nagy szorgalommal, a régi időkben a proféták is, akik Isten kegyelméről profétáltak, amely most megérkezett hozzátok. Azt szerették volna tudni, hogy mikor és hogyan fog megtörténni az, amit Krisztus szelleme mutatott nekik. A Szent Szellem a profétákban élt, és előre megmutatta Krisztus szenvedéseit, és az utána következő dicsőséget. Azt is megmagyarázta a profétáknak, hogy a munkájukkal nem saját maguknak, hanem az utánuk következő nemzedékeknek szolgálnak. Oké, tehát olyan profétákról beszél, akik nem látták ezt, amit mi már most itt ilyen kreatív homokrajzba, vagy mindenféle módon már láttuk Jézus halálát és feltámadást, ismerjük a sztorit. És voltak proféták, akik erről beszéltek, de még nem látták, és nem is élték ezt meg. De már beszéltek róla, írtak róla. És ezt mondja, miért? Hogy az utána következő nemzedék lássa meg. És ti vagytok ez a nemzedék. És a ti javatokra szolgál mindez, amit a proféták mondtak. Ugyanerről beszéltek azok is, akik mostanában az örömhírt elvitték hozzátok. Isten azért küldte a mennybe a Szent Szellemet, hogy segítsen nekik hirdetni az örömüzenetet, amelybe még az angyalok is vágyakozva szeretnének betekintést kapni. Oké, milyen hatalmas dolog ez az üdvösség, hogy az angyalok, akik Istennel laknak, akárhol is legyen a menny, mert ez nem fönt van, tehát nem fizikálisan helyezkedik el valahol. De még az angyalok is vágynak az üdvösségbe betekinteni, mert ők sem értik igazán. Oké? Okay? És aztán egy másik ige rész, ez rövid, egy rész. János 20, 8. vers. Ez a feltámadás napján történt. Ekkor bement az a másik tanítvány is, aki elsőként ért a sírhoz. Látta mindezt, és hitt. Látta mindezt, és hitt. Oké, úgyhogy az üzenet témája vagy címe, amilyen címet adhatnék neki, az, hogy a sír kilátása, ahogy a hotelszobákat szokták. Oké, tehát van az udvarra néző, meg a mit tudom, mire néző, meg van a kilátással bíró szoba egy hotelban. És mi a sírről beszélünk, aminek egy fantasztikus nézőpontja van. Ja, úgyhogy Urunk, szeretnénk látni azt, hogy mit üzensz számunkra. Te vagy az, aki ismersz minket, mindegy, hogy honnan jöttünk, mi van a hátterünkben, mi történik az életünkben, te vagy az egyetlen, aki igazán ismered, hogy mi történik bennünk, és van üzenetet számunkra, van mondani valót számunkra. Úgyhogy szeretnénk ezt ma látni. Úgyhogy szolgálj felénk a szellemed által, és jelens ki nekünk ezeket a dolgokat. Jézus nevében. Ámen. Ámen. Na, tehát azért ezt a két igét olvastam föl nektek, mert mind a kettő a feltámadásról szól. Csak éppen különböző nézőpontból. Péter és János is különböző nézőpontból ír róla. Péter az üldözött gyülekezetnek írja az első században, üldözték és ölték a keresztényeket, mert nem hódoltak be a császárnak, nem a császárt hívták uruknak, hanem Jézust. És az Istenért sem akarták ezt megváltoztatni, ezt a véleményüket, ezért meg kellett halniuk. Úgyhogy egy üldözött egyháznak írja olyan gyülekezeteknek, akik a mai Törökország területén élnek. És ez a levél, ez azért íródott Péter részéről, hogy segítsen nekik átmenni ezen a nehéz időszakon. Ezeken a megpróbáltatásokon, amiket megélnek. Oké? Okay. És ahhoz, hogy átmenjenek ezen a nehéz időszakon, Péter nyilván Isten vezetése által, tehát azt látta jónak, hogy a feltámadásról kell nekik beszélni. Hogy ha megértik a feltámadást, akkor az segíteni fog megérteni és átmenni ezen a helyzeten, amiben vannak. Aztán itt van János, ő meg arról ír, hogy hogyan is történt aznap reggel, amikor felfedezték, hogy Jézus eltűnt. Péterre mentek a sírhoz, és ez a rész, ez a 20. fejezetnek az a része, amit olvastunk, de fogunk majd még egy kicsit többet is olvasni belőle. De ez arról szól, hogy tehát magáról az eseményről, a feltámadásról, mint eseményről. Nem, Péter nem az eseményről írt, hanem a feltámadás megtapasztalásáról, János pedig magáról az eseményről írt. Oké? Okay? Tehát míg János visszatér az eseményre, Péter arról a 20-25 évről ír, amit a feltámadás óta ő megtapasztalt az életében, hogy mit hozott létre az életében a feltámadás. Ő erről a megtapasztalásról ír. Oké? Okay? És igazából ez egy jó kifejezés, a feltámadásnak az eredményéről ír. Hogy mi az eredménye? Mert a feltámadás az azért történt, hogy annak eredménye legyen. Hogy annak eredménye legyen. Hogy annak eredménye legyen az életedben. Nem az én életemben is, de a te életedben is. Ne csak egy meleg érzés legyen, hogy Jézus értem halt, meg értem támad föl. Ne csak egy hagyomány legyen, hogy na azért ilyenkor eljövök a templomba, mert húsvét van, vagy karácsonykor is. Nem egy homályos remény, hanem valós, látható eredmények. Valós, Jézus azért támad föl, hogy legyenek annak eredményei, észrevető eredménye az életemben. És erről ír Péter, egy folyamatos megtapasztalásáról, Jézus feltámadásának. Oké? Okay? Tehát látunk két nézőpontot a feltámadásról. János részéről és Péter részéről. Két nézőpont. És észrevetted már, hogy ugyanazt az eseményt többféle nézőpontból is lehet látni. Ugyanazt az eseményt. Csak kérdezd meg, majd Isten tisztelt után, öt embert, hogy milyen volt a mai alkalom. Öt különböző dolgot fogsz hallani. Valaki ki lesz szakadva esetleg, valaki lehet sírni fog, vagy megindult lesz, a harmadik azon gondolkodik, hogy elzárta a gázt otthon, vagy sem, és oda fog égni az ebéd. Vagy mit tudom én, hogy elég-e a sonka, és most két napig nem lehet vásárolni, vagy azon gondol, hová megyünk nyaralni. Tehát sokféle módon lehet ilyenkor gondolkodni. Sokféle nézőpontból lehet nézni ugyanezt az eseményt, hogy itt vagyunk egy Isten tiszteleten. Tehát sok nézőpont van. Tehát ugyanaz az esemény, de különböző megtapasztalások és más nézőpontok. De az esemény ez teljesen ugyanaz. És igazából mind a kettő fontos. Tehát Péteré is, meg Jánosé is fontos. Fontos számukra. De egyet látnunk kell, hogy a nézőpont az meghatározza azt, hogy hogyan tapasztalunk meg valamit. Hogy hogyan tapasztaljuk meg a dolgokat. Most már tehát változtattam az imáimon, mert kevesebbet imádkozom eseményekért, inkább nézőpontért imádkozom most már. Nem eseményekért. Mert rájöttem, hogy a nézőpontom fog befolyásolni mindent. Hogy hogyan látom azokat az eseményeket. Úgyhogy mielőtt imádkozok például valakinek a fizikai testéért, hogyha beteg vagy valami, akkor imádkozom először az elméjéért. A gondolataiért. A szemüvegéért. A nézőpontjáért. Hogy Uram, adj neki békességet. Egy olyan békességet, ami minden értelmet felülhalad. Minden okoskodást felülhalad. Hogy őrizd meg, Uram, az ő elmét és a szívét. Mert ha a szív és az elme védve van, akkor történjen bármi. Akkor történt bármi. El fog tudni bánni vele. Mindegy, hogy mi lesz a kimenetele, akár egy betegségnek is. Hogyha Isten békessége ott van, és védve van az a szív. Egyébként ezt tette Jézus is. Mikor viharba voltak a tanítványok, mielőtt lecsendesítette volna a vihart, ugye, mert meg tudja tenni, előtte mit mondott nekik? Ne féljetek. Bízzatok. Előtte lecsendesítette az elméjüket, a szívüket, és csak utána csendesítette le a vihart. Tehát a békességnek a nézőpontját szólta nekik. Oké, mert ha a békesség nézőpontja megvan nálad, akkor történjen bármi. El tudsz bánni vele. El tudsz bánni bármilyen fájdalommal. Ja, úgyhogy imádkozz most húsvétkor, hogy Uram, adj nekem egy feltámadott nézőpontot. Úgyhogy én úgy vagyok vele most már, hogy én nem az eseményt akarom ünnepelni, hogy itt vagyunk, és húsvét van, vagy mit tudom én, milyen esemény van, és akkor ünnepeljük azt, hanem azt akarom, hogy legyen ez az esemény a nézőpontomnak a megerősítése. Hogy ezáltal, az esemény által lássam az egész életemet. Nem az, hogy ez most egy különleges nap, vagy különleges ünnep, hanem ez segítsen abban, hogy az egész életemet, a 365 napomat, és hogyha szökői van, akkor a 366 napomat, ebből a szemszögből, ennek az eseménynek a szemszögéből lássam. Oké? Látni akarom az életemet Jézus Krisztussal. Hogy ő mit tesz az életemben, és mit tud tenni, hogy mennyi helyeken ülök, hogy az ördög fején taposok, hogy úgy lássam az életemet, ahol minden lehetséges. És ahol semmi nem lehetetlen. Úgyhogy a feltámadás ez egy nézőpont, és szükségem van rá az életemben. Szükségem van rá például a prédikálásomban. Most csak, hogy egy személyes bizonyságot. Tehát szükségem van rá. Tehát a prédikálás annyira jó, mennyire benne van a feltámadás nézőpontja. Ha nincs benne, akkor zéró. Semmit nem ér, senkinek. Nincs benne élet, nincs benne a lényeg. Tehát ha csak a keresztről beszélünk, akkor az is. Azt mondom, hogy az nem elég. A feltámadás. A feltámadás. A kereszt az a feltámadáshoz visz. Úgyhogy hogyan mondhatnám nektek, hogyha nem látom helyesen? Hogyan prédikálhatnék, hogyha nem látom a dolgokat helyesen? Ja, tehát nem tudnám csinálni. Úgyhogy Uram, áld meg előbb a szemem, aztán a szám. Amikor szólom. Ja, de ugyanez igaz szülőként is. Tehát szükségem van szülőként erre a nézőpontra. Tehát tudod, egy nap majd hiányozni fog a nyüzsgés. Hiányozni fog az, hogy egy perc nyugta nincs az embernek otthon. Éppen összeszednéd azt a három gondolatot, amit van, de akkor már itt kell segíteni, ott kell segíteni, és abszolút szükség van rád, és meg kell mentened az életüket. Tehát hiányozni fog a káosz, hiányozni fog a küzdelem, hiányozni fog a vitatkozás. Tehát hiányozni fognak, és kell ez a nézőpont. Kell. Kell ez a nézőpont. A gyerekeknek is szüksége van a mi nézőpontunkra. Mert ők még nem tapasztalták meg azt, amit mi megtapasztaltunk. Úgyhogy lehet, hogy idegesítő. Vagyok. De én már láttam, amit te még nem láttál. És nekünk is szükségünk van a gyerek nézőpontra. Én imádtam vízicsúszdázni, most már nem annyira. De milyen jó, amikor elmegyek velük, és együtt vízicsúszdázunk, mert hirtelen egy fél órára megkapom az ő nézőpontjukat. És milyen jó újra gyereknek lenni. Oké? Tehát a nézőpont az meghatároz nagyon sok mindent. Meghatározza azt, hogy hogyan tapasztalsz meg dolgokat. Ugyanazt a dolgot a nézőpontod meghatározza, hogy hogyan látod. Úgyhogy nagyon érdekes, úgyhogy szükségünk van rá. Szükségünk van rá. És szükségünk van a feltámadás nézőpontjára. A nézőpont az egy ajándék. Ajándék. Ja. Úgyhogy ha változtatsz a nézőpontodon, akkor tehát azon, ahogy nézel valamit, akkor észre fogod venni, hogy változni fog az a dolog. Változni fog. Amit nézel, változni fog a nézőpontod miatt. Mert másképp nézel rá most már. Ja. Tehát a nézőpont az különbözik. Mindegyiknek különböző nézőpontjaink vannak. Fiúknak, lányoknak különböző nézőpontjaik vannak. Nálunk a gyerekeknek is teljesen különböző nézőpontjaik vannak. Lehet, hogy már voltál tanulja annak, hogy csináljunk, karácsonykor szoktunk csinálni ilyen üdvözlőlapot, és már borsozik a hátam szeptember-októberben, amikor tudom, hogy kéne csinálni egy jó családi képet, jó minőségűt, normális háttérrel, mindenki arra néz, meg mosolyog, tehát hogy tudjuk majd küldeni, és tudom, hogy Fruzsina ki fogja verni a balhét. Tehát őt mosolyogva találni a képen, mármint egy ilyen családi csoport képen, mert ha el tudod csípni, akkor meg, úgy, tehát vannak azért jó pillanatok, de amúgy utálja, ha fényképezik. Tehát utálom a fényképezést. Minek kell fényképezés? Látod, hogy itt vigyorgunk négyen, azt hiszem az előző kép ilyen, Fruzsina meg egy ilyen fél méterrel arra, és van vagy 40 darab, és mindig különböző pozíciókban a kínok kínja. És ott van a kicsi, a Luca, az meg otthon pózol a tükör előtt, meg gyakorol. Fölöltözik 6-szor. Teljesen más nézőpont. Ugyanaz az esemény, de teljesen más nézőpont. A pásztor lennék, még karácsony se lenne. Utálom a fényképezést. Jó, ezt nem mondta. De hogy tudod, akkor mindent utál. Mert egy olyan nézőpontból nézi. Úgyhogy Péter szemtől szembe találta magát dolgokkal, és látta azt, hogy a proféták, na mindegy, mindjárt belemegyünk. A lényeg, hogy tehát itt ez a húsvét, Sokféle nézőpontunk lehet a húsvétról, és arról, hogy Jézus meghalt és feltámadt. De csak gondolj bele, hogy ha belegondolsz az életedbe, hány és hány dolog van, ami megölhetett volna, és kinyírhatott volna. Tehát sok. Sok. És lehet, hogy van egy megtapasztalásod abban, hogy van egy békesség nézőpontod, egy feltámadási nézőpontod, és hogy mit adott neked Isten ezáltal. Valakinek még nincs, de valakinek meg már van. És van bizonyságod arról, hogy igen, ha így nézem az életet, akkor túl tudok jutni rajta. Ha így nézem az életet, akkor le tudom győzni. Mindegy, hogy mi jön elém. Úgyhogy mindegy, mi jön elém. De tudom dicsérni az Urat. És a feltámadás, a jegyzetedben nincsenek pontok, de hoztam hármat azért. A feltámadás egy új szintre emel bennünket a dicséretben. Tehát a feltámadás a dicséret új szintjére emel bennünket. Tehát ezt mondta Péter is, tehát ahogy imádkozik ott a harmadik versben, hogy áldott legyen az Isten, Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki nagy irgalmából újjászült bennünket Jézus Krisztusnak a halálból való feltámasztása által. Ez pedig élő reménységet jelent a számunkra. Tehát örvendezik, dicséri Istent. És mennyivel jobb lenne, ha dicsérettel kezdenénk a napot? Nem azért, már megint hétfő vagy, már megint kedve. Oké, tehát ha a kihívások kezelhetőbbek lennének, ha dicsérettel kezdenénk a dolgokat. És a feltámadás az ad egy új szintet az életünkbe. A dicséret új szintjére tud emelni. A húsvét számomra nem egy különleges alkalom, hanem egy életforma. Egy életforma. De tényleg, egy életforma, egy nézőpont, ami a dicséretnek az új szintjére emel. Ez nem azt jelenti, hogy nem megyek át dolgokon, csak más nézőpontból nézem azokat. Úgyhogy a feltámadás, ez hatalmas. Ez hatalmas. Tehát az angyalok, ahogy olvastuk, féltékenyek. Szeretnék ezt megérteni. Szeretnék meg betekinteni abba, amiben nekünk részünk van. De még ha csak, nézik, meg látják a dolgokat, de egyszerűen nem értik. Nem értik. Az angyalok nem tudják Istent dicsérni az ő irgalmáért. Miért? Azért, mert sosem vétkeztek. Az irgalmat csak azt tudja megtapasztalni, hogy ki elszúrja a dolgokat. Akkor kap irgalmat. Akkor kap kegyelmet, hogyha elszúrtad. Az angyalok nem tudják elszúrni. Úgyhogy csak Péter az, és ő ír erről, és ő dicséri Istent emiatt. Péter az, aki háromszor megtagadta Jézust. Háromszor megtagadta Jézust. Érted? Megtagadta háromszor. És ő képes felfogni az irgalmának a nagyságát. És mit mondott a negyedik versben? Nem azt mondja, hogy áldott legyen az Ábrahám, Izsák istene, ahogy általában a normál zsidók imádkozni szoktak, mert Péter is az volt, hanem áldott legyen az Isten, Urunknak, Jézus Krisztusnak atya. Figyelj csak, ez egy személyes dicséret. Ez nem csak egy dicséret, egy általános dicséret, hanem ez egy személyes dicséret. Hogy Jézus személyes számomra. Hogy Jézus személyes számomra. Hogy ő a személyes megváltom. Figyeljetek, a dolgok teljesen mások akkor, amikor személyesek. Teljesen más, amikor személyes. Teljesen más. Lehet, hogy nem szerettem régen a gyerekeket, és féltem attól, hogy apa leszek. Milyen apa leszek, meg mit tudom én. De mondták mások, hogy ne aggódj, mert más, amikor a sajátod. Más lesz, amikor személyes. Más lesz, amikor személyes. Úgyhogy lehet, hogy vallásos vagy. De hidd el, más az, amikor személyes kapcsolatod van Jézus Krisztussal. Lehet, hogy gondolsz valamit, de hidd el, hogy teljesen más, mikor személyes kapcsolatod van vele, mert tudod, hogy kit dicsérsz. Tudod, hogy miért dicséred. Nem csak hallottál róla, hanem láttad őt. Nem csak, hogy láttad őt, hanem megtapasztaltad őt. És lehet már nem látjuk őt szemtől szemben, de folytatódik ez az egész. Az ő szellem által, mert azt mondja, hogy amikor rábízzuk az életünket, Isten az ő szellemét rakja belénk. És megtapasztalhatjuk az ő jelenlétét. Úgyhogy van egy újfajta dicséretünk. Nem olyan, mint egy új autónál, hogy van egy új autón, vagy új lakás, vagy egy kibékülésnél, vagy amikor valaki kifejez, hogy szeret engem, vagy becsül engem, és akkor ez jól esik. Nem, ez sokkal több. Sokkal több. Ez az a fajta dicséret, amit akkor tapasztalsz meg, amikor a tűzön már átjöttél. Amikor tűzben voltál, és rájöttél arra, hogy Isten hűséges volt abban a tűzben. Isten átvitt ezen engem. Isten ott volt végig ebben a dologban. Ez egy húsvéti dicséret. Egy új szintje a dicséretnek. Ez a fájdalomnak a másik oldala. Ez a feltámadás dicsérete. A szombat esti dicséret. Amikor várod a napfelkeltét. Ja. Úgyhogy Péter itt, ahogy olvasod, nem fér a bőrébe dicsérettől, tudod honnan? Tudom. Mert ezt föl lehet olvasni monotonan, föl lehet olvasni akárhogy, de görögben nincs pont vagy felkiáltójel az egész. A 3. a 12. versig ez egy mondat. Amikor ilyen hangképzésre jártam, akkor volt valami hosszú versik, amit egy levegővel kellett elmondani, és állandóan fulladoztam, mire úgy megerősödött a rekeszizom, hogy egy levegővel el lehessen jó hosszú szöveget mondani. De ez is, tehát itt Péter annyira be volt indulva, hogy egy lélegzetre ledarálta az egészet. Egy lélegzettel elmondja az evangélium rejtélyét. Elmondja a feltámadást, a világ reménységét, az erőt, ami a feltámadásban van. Ugyanúgy, ahogy Jézus, amikor kereszten volt. És volt egy lélegzet, amikor azt mondta, hogy elvégeztetett. Ez volt az utolsó. Ez volt az utolsó lélegzete. Vagy amikor a tanítványokra lehelt, és azt mondta, vegyétek a Szent Szellemet. Egy lélegzet. Egy lélegzet. Amikor Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett, ezzel az egy lélegzettel elbánt minden bűnöddel, ami az életedben van. Volt, van és lesz. Mindennel. Ami közötted és Isten között állt, azt egy lélegzet alatt lerendezte Jézus. Egy lélegzet alatt. Úgyhogy, ha lélegzel, akkor dicsérd őt. Van egy ilyen dal, minden lélegzetemmel. Dicsérjük őt. Dicsérd őt, hogy van életed. Hogy van második esélyed. És hogy még élsz, hogy lélegzel. És ez nem egy tűz előtt jövő dicséret, hanem ez a tűz túloldalából jövő dicséret. Amikor átmentél a tűzön, mikor kijöttél. Aki egy új szintje a dicséretnek. És mielőtt mennénk egy következő gondolatra, nézzük meg ezt a videót, mert ez is a húsvét története, csak egy kicsit másképp.
Te vagy az, akiről írtak profétát. Jöveteledet előre megmondtál. Önként jöttél a bűnös emberért. Megváltoztatta a földünket az a 33 év. Tűnösségből fontunk csúfos kormány. Hát a romviseltet korbácsunk nyomán. A világ minden sík döbbentett.
Szóval, tehát a feltámadás miatt van egy új szintje a dicséretünknek. Ez a tűz túloldalán lévő. De aztán a feltámadás ad egy új bizonyítékot Isten erejéről. Ez a második gondolatunk. Hogy a feltámadás egy új bizonyítékot ad Isten erejéről. Péter azt mondja abban a részben, amit olvastunk, hogy tehát, mint a tűz az aranynak, olyan a nehézség és a megpróbáltatás a hitednek. Oké? Nem kellemes, de hatalmas. Nem élvezzük, de erőteljes. Úgyhogy a feltámadás ez egy ilyen ellenálló hitet ad nekünk. Egy ilyen kemény, megedzett hitet ad nekünk. Figyelj! Amikor Jézust keresztre feszítették, nagyon jól mutatta a videó, a tanítványai sehol nem voltak. Egy valaki volt ott a tanítványok közül, az János. János. A többiek azok valahol kújtorogtak. Nem mertek oda menni. Nem mertek a legjobb barátukkal lenni. A legnehezebb pillanatban. Nem bántották volna őket, de nem mertek ott lenni. De miután Jézus feltámadt, ugyanezek a tanítványok az életüket adták érte. Amikor azt kellett volna mondani, hogy ja, megmentem az életem, ha megtagadom Jézust. Nem öltök meg, nem fűrészeltek ketté, nem húztok karóba, nem feszítettek engem keresztre, mert így haltak meg az apostolok, a tanítványok. Nem azt mondták, jöhet bármi. Odaadom az életemet érte. Mi hozta ezt a változást? A feltámadás. Mert egy új bizonyítékuk lett Isten erejéről. Megváltoztak. A hitük ellenállóvá vált, edzetté vált a tűznek a túloldalán. Olvastam egy cikket, ahol ezt a megedzettséget, ezt az ellenállóságról írtak, és azt mondják, hogy ez nem egy olyan tulajdonság, amivel születik az ember, hanem ez olyas valami, ami ki tud fejlődni. És ennek bizonyítékaként különböző gyerekeket hoztak föl példának a tanulmányban, ahol tehát olyan háttérrel és olyan események történtek az életükben, aminek össze kellett volna törni őket. És ehelyett nem csak, hogy túlélték ezeket az eseményeket, hanem nem csak, hogy túltették magukat rajta, hanem még olyan emberre is váltak, akire felnéztek a többiek, és példát merítettek az életükből. És ők kiválóak lettek az összes többi gyerek közül és felnőtt közül később. És ez hihetetlen, ez hihetetlen. A hited az meg lesz próbálva, le lesz tesztelve. És azért lesz ez meg, azért történik ez meg, hogy számodra is kiderüljön, hogy van-e. Hogy van-e. És nem lesz edzett, ha nem mész tüzen keresztül. Nem. Mi a bizonyítéka annak, hogy van hited, ha nem mentél még tüzön keresztül, ami megpróbálhatná, hogy van? Érted? Valami trauma ér, megsérülsz, összetörsz, és sokszor nem is tudod, hogy miért viselkedsz úgy most, ahogy, és közben, ha nagyon utána járnánk, lehet, hogy kiderül, hogy 20 vagy 25 évvel ezelőtt, vagy 10-15 évvel ezelőtt történt valami. Egy esemény a gyökere. Egy bántalmazás. Hogy bántottak téged. Vagy lehet, hogy te bántottál valakit. És ez ott van mélyen bent. És János is egy ilyen traumán ment keresztül, amikor ott állt a keresztnél. Azt látta, hogy a mestere minden reménye, minden álma szerte foszlott. Hát ennek vége. Meghaltsz. Meghalt a kereszten. Vége. Nincs értelme az egésznek. És ezért ment vissza Péterrel együtt halászni, mert ők halászok voltak. És úgy döntöttek, miután Jézus meghalt a kereszten, hogy jó, akkor vissza a régi kerékvágásba. Menjünk vissza oda, ahol 3,5 évvel ezelőtt, mielőtt Jézussal találkoztunk, csináljuk azt tovább. Mert minden álma szerte foszlott. És aztán ott volt Júdás, ő a kereszt hatására fölakasztotta magát. Nagyon érdekes. Pétert meg alkalmassá tette arra, hogy 40 nappal később, vagy 50 nappal, hány nap a pünkösd, nem tudom, hirtelen 50. 50 nappal később, a feltámadás után 50 nappal 3000 embernek prédikáljon. Tehát egy kereszt háromféle módon hatott emberekre. Ugyanez az esemény. És ez a cikk is ezt mondja, hogy az esemény, tehát nem az esemény határozza meg a képességedet, hogy ellenállóvá válj, hogy edzetté válj, hogy megerősödj. Nem az esemény. Nem. Nem az esemény, hogy hol kötsz ki az életben. Nem. Nem az határozza meg, hogy edzetté válsz, hogy mit tettek veled. Vagy te mit tettél. Hogy hogy élted az életed idáig. Nem. Nem. Nem ezt határozza meg, hogy képes vagy-e tovább menni. Nem ezt határozza meg. Ugyanaz az esemény, ami megölte Jézust, a kereszt megölte Júdást. De Péternek meg egy lehetőség volt. És Jánosnak is egy lehetőség volt, hogy megtapasztalják az irgalmat. És amikor odaér Péter, hogy beszéljen a gyülekezetnek, akkor ő már Isten irgalmáról beszél. Júdás meg meghalt, megölte magát. Ugyanez az esemény. Úgyhogy nem az esemény határozza meg, hogy hogy megyek tovább, hanem hogy látom a dolgokat. Hogy látom, milyen a nézőpontom. Úgyhogy az üres sír az azt jelenti, hogy a trauma felett győz a feltámadás. Hogy a trauma, ami történik, az győzelmet hoz az életünkben. Mert megpróbál bennünket. És meg tud erősíteni bennünket. Bármi mentél keresztül, győzelmet fog hozni. Győzelmet fog hozni. Nagyon izgalmas. Nagyon izgalmas. Hogy hívjuk a tegnap előtti napot? Hogy hívják? Most már szünnap, meg nem kell dolgozni. Hogy hívják ezt a napot? Nagy péntek. Szerintetek nagy pénteknek gondolták? Akkor, aznap. Nem hívták így ezt a pénteket, hogy nagy péntek. Amikor történt a kereszt, akkor nem volt nagy péntek. Mitől volt nagy? Én biztos nem neveztem volna el aznap nagy pénteknek. Nem. Csak azért hívjuk nagy pénteknek, mert a vasárnap szemszögéből nézzük azt a pénteket. Ezért lett az nagy péntek. Nem azért, mert Jézus meghalt a kereszten, hanem azért, mert vasárnap ő feltámadt. És ezért az a péntek az nagy volt. Oké? A nézőpontod. A nézőpontod. A nézőpontod. Megváltoztat. Isten képes bármelyikünk nézőpontját megváltoztatni. Higgyétek el. Higgyétek el. Jézus kitört abból a sírból vasárnap. Kitört. Minden hatalommal, minden erővel, minden tekintéllyel, és egy új szintjét akarta megmutatni mindenkinek. Az ő erejének egy új szintjét. Az ő hatalmának egy új szintjét. A húsvét az egy új nézőpont jelent lehet számunkra az életünkben. Hogy hogyan látod magadat, hogyan látod az eddigieket, hogyan látod a jövőt. A feltámadás egy vadonat, új nézőpontot, egy új szemüveget tud neked adni. Egy új szemüveget. Egy új gondolkodásmódot. Egy olyan gondolkodásmódot, ahol minden lehetséges annak, aki hisz. Minden. Úgyhogy most már van bizonyíték, és figyelj, Például, Jézus életében egy példa. Jézus miért támasztotta fel a negyedik napon a legjobb barátját, Lázárt? Mikor már az első nap tudta, hogy beteg, és oda is érhetett volna, és meggyógyíthatta volna. De ő várt, valahol várt, és a negyedik nap érkezett, már negyedik napja halott volt, és feltámasztotta. Tudod miért? Azért, mert Jézust már ismerték, mint gyógyítót. És nem akar csak abba belelépni, hogy ő újra egy gyógyító, hanem ő el akart mondani valami többet, egy új szintre akarta őket emelni. És feltámasztotta Lázárt, és ezután mondta azokat a szavakat, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Egy új szint. A tűz másik oldalán, amikor átmész azokon a dolgokon. És Isten mutat neked egy új szintet, az erejének, a hatalmának, egy új szintjét. Ő képes tényleg a halottat is feltámasztani. Úgyhogy hiszed-e? Hiszed-e? Úgyhogy a dicséret új szintjén vagyunk, ez az első gondolat volt. A második, hogy új bizonyítékom van Isten erejéről. Tehát a hitem ellenálló. Az, hogy itt állhatok, hogy itt állok, az bizonyítéka Isten irgalmának és kegyelmének. Tényleg. És az ő erejének. Ez a szó, hogy ellenálló, vagy edzett. Ez azt latinban azt jelenti, hogy ugrani, egy újat ugrani. Valami ilyesmit jelent. Tehát visszapattanni. Rugalmasnak lenni. Ez az edzett, hogy rugalmas. Az edzett, a cél az rugalmas. Az nem törik. Ez rugalmas. Ennek van rugalma. Az edzett vas. És ezt jelenti, ezt tudja tenni, hogy rugalmassá tesz bennünket, hogy elestem, de föl tudok újra kelni. Elszúrtam, de újra föl tudok kelni. Van egy új nézőpontom, és van erőm újra felkelni. Nem lent maradni, hanem felkelni, és tovább menni. Egy új erő, mert rugalmas vagyok, föl tudok pattanni, és pattoghatok. Egész életemben pattoghatok. És megvan a szabadságomra, hogy pattogjak. Jézus Krisztus miatt. Mert nem az a lényeg, hogy elszúrtam, hanem az, hogy föl tudok újra kelni, és mehetek tovább. És persze tanulhatok belőle. Egy új nézőpont. Mindez azért van, mert van egy új nézőpontod. A dicséret új szintje, és Isten erejének egy új bizonyítéka. És a harmadik gondolatunk, hogy egy új nézőpontot kaptunk. Egy új nézőpontot. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy sötét van az életemben most, de kezdem látni a fényt. Lehet, hogy sötét van most, de van egy új nézőpontom a feltámadás miatt, és kezdem látni a fényt ott. Ez hihetetlen. Úgyhogy el akartok menni a sírhoz? Csináljunk egy tárlatvezetést? Elmenni a sírhoz, Jézus sírjához. Csak képzeljük el a jelenetet, amit János leír. El fogjuk olvasni 20. fejezetből ezt a részt. Tehát ott van Péter és János, és együtt mentek a sírhoz. És azért mennek a sírhoz, mert jöttek a lányok, akik legelőször mentek a sírhoz, és ezek a lányok, a különböző Máriák, rájöttek, és észrevették, hogy a kő el van gördítve, és nincs ott Jézus a sírban. Úgyhogy mentek, egyből rohantak a fiúknak mesélni, hogy ellopták a testet. Ez a nézőpont. Ez a nézőpont, hogy ha nincs meg Jézus, akkor biztos ellopták a testet. Oké? Tehát ez a nézőpont. Úgyhogy a fiúk is mennek, hogy hogy lophatták el a testet. Elmenjünk a sírhoz. Persze, menjünk el. Gyerünk János, gyerünk Péter, menjünk. Ez volt a nézőpontjuk. Oké? De egyébként tényleg milyen igaz ez, hogy sokszor az első benyomás az nem jó. Igaz, neki is az első benyomásuk az volt, hogy ellopták. És sokszor tényleg ez van, hogy nem feltétlenül helyes az első benyomás. Úgyhogy nézd meg újra. Nézd meg újra. Nézd újra arra a helyzetre. Nézd újra arra a helyzetre. Lehet, hogy elfuss-e rád ránézésre, csak nézd meg újra. Csak nézd meg újra. Nézd rám újra, Isten munkálkodik. Nézd a melletted újra. Ne ítéld meg az alapján, hogy most ma hogy néz ki, vagy hogy viselkedett, vagy hogy szólt hozzád, vagy hogy nem szólt hozzád. Nézd meg újra. Nézd meg újra. Tudod, Isten keze még mindig rajtam van, úgyhogy nyugodtan megnézhetsz engem újra. Meg holnap is megnézhetsz újra. És bárkit. Oké? Úgyhogy Péter és János mentek megnézni maguknak azt a sírt, és tudom, a probléma sokunkkal az, hogy még nem volt személyes találkozásunk Istennel. Ez a probléma sokszor. Hogy még nem volt személyes találkozásunk Istennel. Hogy a hitünket csak kaptuk valahonnan. Lehet, hogy a közösségbe járunk, és az a sok pozitív dolog, amit ők hisznek, és csinálnak, és az úgy ránk ragad, de ez az ő személyes hitük, nem az enyém. Vagy van egy vallásos neveltetésem, egy bizonyos vallás, és csak rám ragadt a szülők miatt. Lehet, hogy nekik személyes volt, vagy a nagyszülőknek személyes volt, de csak rám ragadt, megkaptam. Csak az a helyzet, hogy ez nem hiteles. Ez egy másodkézből való hit. Másodkézből. Oké? De Péter azt mondja, hogy erre a hitre nem lehet mutogatni. Hogy ott, amit olvastunk, hogy erre mutattak rá, erre a hitre mutattak rá a proféták is. A másodkézből való hitre nem lehet mutogatni. Csak a személyes hitre lehet mutogatni. A személyes hitre lehet rá rongyolni, rá rohanni, és megragadni a dolgokat, és megérteni, és megtapasztalni a dolgokat. Úgyhogy Péter és János felkelnek vasárnap reggel, ásítanak kettőt, megreggeliznek, és aztán eldöntik, hogy kirohannak a sírhoz. Rohannak, és a harmadik vers azt mondja, ekkor Péter és a másik tanítvány azonnal elindultak a sírhoz. A másik tanítvány János, de János, amikor ezt írja, már 90 éves. Úgyhogy azzal a kis öreges temperamentummal nem árulja el magát. De ez az ő személyes sztoria. 90 évesen, öregesen, tatásan meséli a sztorit. Újra szemléli az eseményeket. Tud, mennek a sírhoz, de ez a sír, ez nem egy normális sír volt. A sír az általában büdös. Mert hulla van benne. Tehát így mész be. Vagy valami vietnám balzsamot kensz oda. Egyszer az egészségügyi is haverjaim elvittek boncolásra. Hullottak, mint a legyek. A diákok. Na, nem ecsetelem, hogy milyen volt. De ez nem egy normális sír. Ez egy sír kilátással. Vagy inkább belátással. Mert nincs ott a kő. Ebben a sírban be lehet látni. Be lehet látni. Úgyhogy akarjátok látni? Most megnézzük, jó? Benézünk oda. Bekukucskálunk. Azt mondja, együtt szaladtak, ez a negyedik vers. De az a másik, ugye, aki én vagyok, tehát János, megelőzte Péter, és ez annyira fontos volt neki. 90 évesen, tudod, megelőztem. De azért, hogy maradjunk alázatosak, nem én János, hanem ő, az a másik. Megelőzte Pétert, és elsőként ért oda. Ez fontos volt neki, hogy ezt így kifejezze, aranyos, aranyos. Tehát én értem oda először, csak hogy tudjátok. 5. vers, lehajolt. Oké, tehát ott a sír, ott van bent a sír, ez mondjuk a bejárat, és azt mondja, odaértek a sírhoz, és lehajolt. Lehajolt, bekukucskált, lehajolt. És látta, hogy ott vannak a vásznak. De nem ment be a sziklasírba. Csak lehajolt, és látta, hogy ott vannak. Tehát azt mondja, lehajoltam, és láttam. Láttam, hogy ott vannak a vásznak. De nem mentem be. És tűnődöm azon, hogy Lehet, hogy ez a szituáció, ez pontosan leírja a hitedet most. Pontosan téged ír le. Benézett, kívülről nézte, de nem ment be. Kívülről nézlek titeket. Mit csináltok, hogy csináltok? Mit csinálnak, hogy csinálnak ezek a... Kívülről nézem. Oké? Okay. Nézte, és próbált értelmet keresni. Kívülről próbált értelmet keresni. Próbálta megmagyarázni a megmagyarázhatatlant úgy, hogy még be sem ment, csak így kívülről, és akkor azt gondolta, hogy majd jó igaza lesz azáltal, hogy ő kívülről kukucskál be. Mert az a jó nézőpont. Oké, tehát próbált értelmet keresni ennek az eseménynek. Mindezt úgy, hogy kívülről nézett befele. De vannak dolgok, amiket ha kívülről nézed, nem értheted meg. Egyszerűen vannak dolgok, amit ha kívülről nézed, semmi értelme. És nézheted egy életen át, és nem fogod megérteni. Keresheted az értelmét, nézheted kívülről, de nem fogod megérteni. Nem fogod megérteni. Keresheted egy életed át a célodat, de ha csak kívülről nézed ezt az egészet, nem fogod megtalálni. Próbálhatod megérteni Istent kívülről, de nem fogod megérteni. Nem fogod megérteni. Higgyek, vagy ne higgyek? Igaz ez, vagy nem igaz? Kívülről. És János nyomozó volt. Gyorsabb volt Péternél, de nem volt olyan bátor, mint Péter. Oké? Okay? Tehát félt bemenni. Félt bemenni egy hullához, mert egy zsidó nem mehet be egy hullához, mert ha hozzáér, akkor tisztátalan lesz. Oké? Okay? Tehát ez a szokásukban ott volt. Távol kell tartanod magad a hulláktól. Péter az nem szórakozott ezzel. Tehát ő csak... János csak ott állt kívül, a barlang bejáratánál, vagy sziklasírnál, és nézett befelé. Kukucskát. Okay. És a görögben ez a nézni, ez a látta szó, ez a, most mondom a görög szót, de nincs jelentősége most számunkra, blepo, ez azt jelenti, hogy látni. Tehát, hogy igen, látta a vásznat. Mit csinált? Hát látta. Látta, hogy van ott egy vászon. Ennyit jelent. Oké, tehát amit a szem tesz. Hogy észreveszi, hogy van ott valami. Tehát ezt jelenti. De normál esetben egyébként nem tudott volna benézni ebbe a sírba. Mert ez normál esetben ez a sír ez le volt pecsételve. A sír előtt még egy szikla lett volna. Oké? De a feltámadás miatt a kő el volt gördülve. És figyeljetek, a feltámadás egy új nézőpontot ad. A feltámadás tudja igazán leleplezni a dolgokat, hogy mi van ott belül. Ha egy normál sírhoz mész, nem látsz be. De a feltámadott sírhoz mész. A feltámadás az leleplez. Leleplez olyan dolgokat, ami le van zárva és le van pecsételve. És meglátod. Meglátod, és ezért mondta, hogy a proféták csak vágytak betekinteni. De ez a feltámadás feltörte a pecsétet. Úgyhogy ez egy olyan sír lett, aminek kilátása lett. Vagy belátása. És aztán jön Péternek a pillanata, ezt figyeljétek, 6. vers. Simon Péter ugyan lemaradt egy kissé, neki más nézőpontja van. Szóval, na, én bemegyek, azt megnézem. Megnézem magamnak, és nem fog én itt kint ácsorogni, nem gondolod. És Simon Péter ugyan lemaradt egy kicsit, de hamarosan ő is odaért, és be is ment a sírba. Bement. Mondjad? Bement. Mondjátok, bement. És ezt kell tenned, hogy megértsed a dolgokat. Be kell menni. Hogy megértsd, mit jelent imádni. Ahhoz be kell menni. hogy megértsd, mit jelent Istennel kapcsolatban lenni, ahhoz be kell menni. A maiból nem fogsz kapni semmit, ha nem mész be. Ha nem mész be. És hetedik vers azt mondja, ő is látta. Ő is látta. És ez már egy másik szó, mert János kinnált a bejáratnál, és látta, észrevette. De az a szó, amit Péterre mond, aki bement, az a szó azt jelenti, hogy látni, de úgy, hogy már vizsgálni. Tehát már érinthető számára, tapintható. Tehát egy másik szót használ. Nem csak az, hogy észrevenni valamit, hogy van, és ott van, hanem megvizsgálta, kapcsolatba lépett vele. Ez az a szó. Hogy megtapasztalja, vizsgálat által. Tehát le tudta csekkolni a dolgot. Hogy az, amit ő látott, az tényleg ott van. És van, és létezik. Ezt közelebbről megnézem. De jó lesz. Ez úgy tűnik, hogy ez az a vászon, amiben beletekerték Jézust. Péter már ezen a szinten volt ott bent, mert ő bement. Hányan vagytok olyanok, akiknek Isten már mutatott bizonyítékot arról, hogy van az életetekben? Hogy tudjátok, hogy van bizonyságotok arra, hogy igen, Isten, tudom, hogy van, mert, és mondasz egy eseményt az életedből, ahol letette a pecsétet. Van. Van. Oké? Van. És a nyolcadik vers azt mondja, ekkor bement ez a másik tanítvány is, aki elsőként ért oda, ugye, tehát megint fontos János papának elmondani, többieknek másodszorra is, hogy aki először ért oda, tehát aki elsőként ért a sírhoz, tehát azt mondja, hogy tehát álltam ott, Péter bement, pedig én már rég ott voltam, de aztán végül, tehát próbáltam kívülről értelmezni a dolgokat, látni a dolgokat, hát, ha valahogy megy, vagy nem megy, nem tudom, tehát nem. És egyébként ez a cikk, amire utaltam egy kicsivel előbb, tehát azt mondja, tehát azok a gyerekek profitáltak azokból az eseményekből. Oké? Tehát azok a gyerekek váltak ellenállóbbá. Tehát nem az esemény bír jelentőséggel számukra, hanem azt mondja az a cikk, hogy ahogy megtapasztalták azt az eseményt. Nem az esemény, hanem ahogy megtapasztalták. Amilyen szemmel nézik azt az eseményt. Azok jöttek ki jól a dolgokból, akik tudtak találni benne értelmet abban az eseményben. Akik tudtak találni értelmet abban a traumában, ami érte őket. Akik úgy gondolkodtak, hogy én nem a semmiért voltam ebben a tűzben. Nem hiába voltam, nem a semmiért mentem a tűzön keresztül. Oké, hogy biztosnak lenni, hogy ez nem hiába volt. Hogy ez nem a semmiért volt. Úgyhogy tudd, hogy amin keresztül mentél, az nem a semmiért volt. Hanem azért, hogy a hited erősödjön. Először is, hogy legyen hited, és aztán, hogy erősödjön. Ami mit hoz létre? Tiszteletet, imádatot, dicséretet, és ezt Jézus leplezi le számodra. Tehát János bement, ő volt az első, aki elértésért, ugye? És egyébként ezt látom, hogy ez történik valakinek a szívében, aki így bejön. És belép. Hogy, és ezért lett egyébként a kő elgördítve. Az elgördített kő egy meghívó. Tudod, alkalom szüli a tolvajt. Egy lezárt sírt senkit nem érdekel, de egy elgördített kő az hív. Gyere be! Gyere be! Gyere, nézd meg, mi van itt! Gyere be! Gyere be! Érted? És tudod, mindegy, mit tettél. Mindegy, mi történt veled. Mindegy, mióta kételkedsz. A menny nyitva van. A sír nyitva van. A remény nyitva áll számodra. Csak gyere be. gyere be. És bement János, és ugyanazt a vásznat látta, amit kívülről látott. Ugyanazt a vásznat látta. De most már egy teljesen új nézőpontból. Megváltozott a nézőpontja. Figyeljetek, másképp látom az életemet ebből az új nézőpontból. Az üresség nézőpontjában teljesen másképp gondolkodok az életemről. Számomra, amikor látom az üres sírt, én nem egy üres sírt látok, hanem egy jövőt. A jövőmet látom. A reménységet látok. Telve van reménnyel, telve van lehetőséggel, és telve van megbocsátással az életem. Az üres sír miatt. És János azt mondja, megláttam, hogy beléptem. Oké, és 8. vers, vége. Látta mindezt, és hitt. Látta mindezt, és hitt. Először a szemével látott, kívülről. Először a szemével látott. Másodjára már nem, tehát nem vizsgálgatott már. Hanem a görögben ez egy harmadik szó a látnira, ahol azt mondja, hogy beléptem, és megfogtam, és ez a szó, hogy látta, ez azt jelenti, hogy leesett. Felismerte. Rájött. Hogy ez föltámadt. Hogy föltámadt tényleg. Ezt nem ellopták, hanem ez föltámadt. És azt látjuk, hogy Péter és János miután látták, és megértették, hogy mi történt a kereszten, és hazamentek szomorúan. De miután látták a sírt, a helyzetük nem változott. De a nézőpontjuk teljesen megváltozott. A körülményeik nem változtak meg. De azt, ahogy elkezdték látni az életüket, az teljesen megváltozott. És amikor azt mondjuk, hogy Isten egy új életet fog adni neked, igaz, de amit igazán tesz, hogy egy új lencsét kapsz a szemedbe. Egy új lencséd lesz. Egy új szemüveged lesz, amivel láthatod az életet. Egy új nézőpont, amin keresztül másképp látod az életed. Néhányatok kívül áll, és azon tűnődik, hogy van egyáltalán bármi terve számodra, az életedre, Istennek. És azt mondom, van! Néhányan értelmet próbáltok találni az életeteknek, de kívülről néztek még csak. Be kell menni. Nem távolról szemlélődni. Nem be kell menni. Mert amíg nem személyes, nem lesz értelme a dolognak. Be kell menni. Isten személyessé akar válni számodra a mai nap. Ő valós akar lenni számodra a mai nap. Nem egy mese, nem egy esemény, nem egy ünnep, és nem egy hagyomány, hanem személyes. Néhányan feladták a hitüket. Különböző kalamajkák miatt, negatív események miatt, fájdalmak miatt. Feladták emberek a hitüket, de Isten hív vissza téged, hogy újra belépj. Gyere, gyere sírhoz, de gyere be nyugodtan. Mert lehet, hogy eltávolodtál, de gyere vissza. Gyere vissza. Gyere vissza. És 1 Péter 3.12-ben háromszor, ebben a részben, amit az elején olvastunk, csak háromszor mondja azt, hogy leleplezte. Leleplezte Jézus számunkra. És ez Isten része. Nekünk el kell fogadnunk, a mi részünk az, hogy elfogadjuk azt, amit ő leleplez számunkra. Oké? Ő leleplez, de mi részünk az, hogy elfogadjuk azt, amit leleplez. Úgyhogy, ha a feltámadás csak egy esemény számodra, akkor lemaradsz a lényegről. Lemaradsz a lényegről. Péter azt mondja, feltámadtál belül. Hú! Akkor élő reményed lesz, irgalmat fogsz találni, egy új szíved lesz. Úgyhogy hadd segítsenek majd új kapcsolatra Jézussal. Hadd segítsenek. Lehet régen hittél picit. Lehet vallásos vagy. Lehet nem. De ha rá akarod bízni Jézusra az életedet, követni fogod őt, akkor most hajtsuk meg a fejünket. Jó? Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Ha nem is imádkozol, akkor is csak segíts azoknak, akik szeretnének most talán életükbe először, azzal, hogy meghajtod a fejed, és imádkozz velem. Imádkozz velem, hogy elfogadd ezt az új életet. Csak imádkozz. Ma, ha az ő hangját hallod, ne keményítsd meg a szíved. És imádkozz velem, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus a te fiad, és azt akarom, hogy ő legyen az én megváltom. Megváltom, és Uram. Hiszem, hogy meghalt a bűneimért. Hiszem, hogy feltámad, hogy új életem legyen. Elfogadom ezt az új életet. És tégy engem vadonatúj emberré. Tégy engem vadonatúj emberré. És a fejed meg van hajtva még mindig, a szemed be van csukva, és hogyha te ma ezt megtetted, ha rábíztad az életed Jézusra, akkor senki nem leskelődik, remélem, senki nem leskelődik, csak én szeretném látni, hogy megtetted ezt, hogy tudjak érted majd imádkozni. Nem fogunk egy lufit a kezedbe adni, hogy te voltál az. Köszönöm, hogy megmutattad. Hogyha elfogadtad Jézust megváltódnak ma, ha meghoztad ezt a döntést, akkor csak tedd fel a kezed. Számolok 3-ig, lehet segíteni fog. 1, 2, 3. Tedd fel. Köszönöm. 4-en. Köszönjük, Úr. Egy új életet kaptál.